Köszöntöm ezeket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Győrből, a Rómer házból, ez itt a Vétó Ruf Bálinttal. Én Gulyás Márton vagyok, és ma este alapvetően a győri politikai körképet fogjuk majd számba venni, megnézzük azt, hogy pontosan milyen módon próbálkozik az ellenzék kihívójára találni Dézsi Csaba Andrásnak, és egyáltalán van esély annak, hogy Borkai Zsolt a 2019-es visszavonulását követően 2024-ben visszatérjen a város élére. De természetesen beszélni fogunk a következő egy-másfél órában a belpolitika egyéb eseményeiről is, kiemelten Magyar Péterről, illetve azokról a politikai kihívásokról, amelyeket ő támasztott úgy az ellenzék irányába, mind a Fidesz irányába. Képes lehet-e Magyar Péter bármilyen módon érdemben átrendezni az erőviszonyokat? Mit jelentenek azok a különböző posztok, amelyeken keresztül elég egyértelműen megüzente a nyilvánosság számára, hogy jövő kedden borítja az asztalt, olyan hangfelvételeket, videófelvételeket, minden esetre olyan dokumentumokat fog majd közreadni, amelyek alapjaiban rengetedik meg a rendszert. Hogy ez üres ígérgetésen túlmenően tud-e bármilyen érdemi politikai alternatívát majd kínálni, hogy egyáltalán milyen következmények fognak mindebből adódni. Nos, ezekre is sort kerítünk majd a következő időszakban. Nagy szeretettel köszöntöm a közönséget, akik ma este megjelentek itt a Rómer házban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Nagyon fontos elmondanom, hogy tart az 1%-os felajánlás időszaka, tehát ha rendelkezel személyi jövedelemadóval, akkor kérlek, hogy add a Partizánnak annak érdekében, hogy minél több hasonló rendezvényt tudjunk összehozni, hogy minél több tervünket tudjuk megvalósítani, hogy minél több pontján legyünk ott az országnak. Tehát, ha még nem rendelkeztél ezzel az 1%-kal, akkor kérlek, hogy add nekünk, az ehhez szükséges információkat megtalálod a leírásban. Nagyon fontos elmondanom, hogy akik itt vannak a helyszínen és egyet vettek a ma esti rendezvényünkre, nekik egészen 3-4 hétig van lehetőségük egy előre megadott formon keresztül a kérdéseiket feltenni, és a beérkezett kérdések közül 5-re fogunk majd válasszal szolgálni Bálinttal a műsor végén. És hogy ígértem, akkor forduljunk is rá a győri helyzetre, és ahhoz, hogy egy kicsit fölfrissítsük az esetlegesen megkopott emlékeket, ha nem is a helyiek körében, de mindenképpen az országos nyilvánosságban. Nos, nézzünk meg egy rövid videós összeállítást arról is, hogy végül is hogyan jutottunk el mostanra 2019 óta.
Meg tudta nyerni a választást Borkai Zsolt, de viszonylag szoros eredmény, sőt nagyon szoros eredmény született.
Nyílt levélben jelentette be lemondását Borkai Zsolt az önkormányzati választási kampányban szexbotrányba keveredett győri polgármester.
Győr olyan, mint egy virágos kert, amiben vannak gyomok, amiket ki kell gyomlálni, de újabb palántákat kell elültetnünk ahhoz, hogy ez a virágos kert ez még jobban virágozhasson.
Van, aki tudja, van, aki érti, van, aki az életét se félti.
Hétfő délután van, süt a nap jó erősen. A páratartalom 36,1 fok. 36,1 fok.
Itt vagyunk még Pesten a Rammstein koncert után, mert hogy defektet kaptunk az Audival.
Rendesen pakírt, ahogy kell, és jól van.
Talán azért, mert látom és érzem azt a szeretetet, amit önök adnak az én irányomba, döntöttem úgy, hogy el fogok indulni a választásokon.
Pintér Bence vagyok. Ezen a nyáron több győri polgárral együtt megalapítottuk a Tiszta Szívvel a Városért Egyesületet, amelynek az a célja, hogy jövőre mind a 16 közben elinduljon az önkormányzati választáson.
Én egyébként 20 éve foglalkozom a politikával, önkormányzati tapasztalatom szinte 20 éve van, ismerem az önkormányzat működését, úgyhogy bátran állok neki, és a mögöttem állnak az ellenzékiek és a civilek, akkor én hiszek abba, hogy itt győzelmet tudunk hozni Győrbe.
Az MSZP mai nappal bejelenti, hogy elindítjuk Porlesz Balást az előválasztáson, és akkor kérjük a választóknak a támogatását, hogy Balást támogassák az MSZP-t, mert nagyon-nagyon alkalmas jelöltnek tartjuk.
Mindenkinek szép hétvégét és jó reggelt kívánok!
És akkor köszöntöm a stúdióban Ruf Bálintot, szervusz Bálint!
Szia Marci, sziasztok!
No, hát akkor kezdjük a legfontosabb kérdéssel. Én most nem mondom azt, hogy reprezentatív mintán tudtam tesztelni azt, hogy Borkai Zsolt népszerűsége hogy áll a városban, de azért megfordultam néhány pontján a településnek, és egyöntetűen az a várakozás, hogy igazából Borkai Zsolt újrázását nagyjából kevés dolog veszélyezteti. És pontosan tudom azt, hogy az országos nyilvánosságban az, hogy Borkai Zsolt egyáltalán alternatívaként fölmerülhet a győriek számára, majd hogy nem az őrültsége legyen értékűnek hat. Úgyhogy kérlek, hogy magyarázd, de nyilvánvaló, hogy e mögött politikai racionalitás van, hogy valamiért a győriek azt érezhetik, mondom, nem reprezentatív minta, lehet, hogy nincs igazam, de mégis azt lehet érezni, hogy van egy erőteljes hullám, ami azt mutatja, hogy Borkai Zsoltnak nemhogy, nem tudom, hogy megszégyenülten kellene kullognia valahol a város szélén, hanem nagyon reális esélye van arra, hogy Dézsi Csaba András kihívója, sőt, leváltó legyen június 9-én. Milyen mögött a politikai racionalitás?
Szeretik. Szóval ez az igazság. Tehát, hogy van egy ember, akinek van egy, hát egy elhíresült videója, vagy egy ilyen, igen, egy videója, ami az országban hát vert mindenféle hullámot, nem csak az Adrián, és de ettől függetlenül ebből a összeállítástól különben még csak nyert 19-ben Borkai. Tehát tudott itt nyerni Győrben. És ez azért van, mert egyrészt ugye Győr nem volt mindig Fidesz fellegvár, az MSZP-nek volt itt egy fellegvára, a Balog polgármester átadta lényegében, abbahagyta a munkát, és átadta a Fidesznek a várost, és az ott elkezdett munka, ami ugye lényegében az Audinak az idecsábítása, hogy az Audi körül van azért a városnak azért a fejlődés, a nagy fejlődése, vagy a rendszerváltozás utáni fejlődése azért neki köszönhető, és ebbe ült bele Borkai Zsolt, aki egy tök népszerű ember volt előtte is, ugye olimpiai bajnok, egy jóképű ember, kellemes modora van, kellemes megjelenése van, és a győriek, amennyire én gondolom, ezt a fejlődési szakaszt, ezt hozzákötik. Tehát, hogy ő az, aki ezt a rengeteg pénzt, amit az Audi jelenléte jelent, azt el tudta itt költeni, és hát hozzákötik ezt a felfele menő utat, amit a város megtett. Egyébként nem volt ez mindig egy ilyen szép város, mindig szép volt, de hogy nem volt ennyire szépen megcsinálva és kifestve, felújítva, és ez az ő érdeme. Na most ebben az történt, hogy Borkai Zsolt ugye elment az Adriára, láttuk, hogy mi történt, és utána ugye lemondani kényszerült, ami tök érdekes helyzet, hogy egyáltalán még kellett. Szóval volt egy nagyon fura kavarás ott a Fidesz rendszerbe, ebben rengeteg összeesküvés elmélet volt akkor is, hogy vajon ez egész, ez hogyan került ez a nyilvánosságra, tudott-e róla a Fidesz, Dezső András szerint már egy évvel korábban tudott róla Kubatov Gábor, de ő mégis ugye akkor hozta ki az akkor ugye ördögügyvédjének nevezett oldal, és mégse bukott meg itt helyben, hanem kicsiben nyert ugye Glázer Tímea előtt, aki szerintem magasra gondolta, amit Glázer Tímea, hogy egy ilyen jó eredmény fog elérni, amikor elindult a választáson. És utána ugye jött egy ilyen fura helyzet, hogy akkor mondjál le, ne mondjál le, lépjél ki, ne lépjél ki, mi lesz veled. És ott egy ilyen pár hónapon belül utána lemondott, országos botrány. És ahelyett, hogy Glázer Tímea, ugye, aki nagyon kevés, ugye 646-os különbséggel kapott ki akkor Borkai Zsolttól, újrázott volna, ami ugye lett volna a politikai racionalitás, hogy miért ne induljon el még ezt, ennyi múlott. Ehelyett Porraisz Balázs lett a közös ellenzéki jelölt, ott is, hogy mondjam, füstös szobák magányában valaki ezt kitalálta, és jött az a Dézsi Csaba, aki egyébként része volt a győri Fidesznek sokáig, de mint a Fideszben olyan sokan, ő is azért a Borkai klán által marginalizálódott, el lett küldve, ugye ő egy szívsebész, szerintem a városban egyébként a szívsebészi munkáját szerintem nagyra tartják. Egy kicsit különlegesebb figura, de nagyon régóta tagja a Fidesz helyi szervezetének. Így előhozták őt így, mint egy ellentét, vagy egy antitézisét a Borkainak, és akkor ő egy nagyon meggyőző fölénnyel nyerte meg a választást utána a Porraisz Balázzsal szembe. Ugye ez is egy nagyon érdekes, hogy igazából ugye azért piros itt nekünk Győr, nem azért, mert ez egy fideszes város lenne, nem azért, mert a Fidesz most éppen kettőben van, és lenne lehetőség az ellenzéknek. Na most utána mi történt? Szerintem ez az érdekes, hogy többfajta polgármesteri karakter van. Hát ő egy különleges karaktere, azt hiszem, a polgármestereknek, mert egyrészt ugye egy komoly orvosi munkával, sőt, még saját törvénnyel is rendelkező ember, ugye Orbán Viktor a saját törvényt hozott, hogy ő lehessen egyébként továbbra is orvos. Egyrészt, kettő van ugye ilyen egzotikus hobbija, hogy papagájokat gyűjt a feleségével, három ugye fanatikus ilyen rock rajongó, négy elképesztően szeret szerepelni, talán kicsit túlzásba véve is. És szóval nagyon nehéz megtalálni, hogy mi a jó polgármesteri attitűd, meg mi a jó polgármesteri karakter. Ő valamit próbál, valamit, egy egész különleges elegyet csinálni, de ezt szerintem valami elképesztő módon túltolta, gondolom én, de én csak így, hogy mondjam, távolról.
A közösség egyetértő morálásából azt gondolom,
igen,
hogy...
Igen, igen. Hát egyetért. Jó, de nyilván itt a közösségben nem mindenki fideszes.
Nem
de és és ezt nagyon túltolta, és a Borkai Zsoltnak láthatóan meg szeretne valamilyen revansot venni ez az egész szituáción. Hát nem biztos, hogy nem, hogy azért, szóval az egy érdekes kérdés, hogy valaki egy ilyen, a rossz nyelvek szerint, meg ugye, amiket írtak róla a különböző cikket, és hagyjuk az adriázást, hanem inkább az Audi környékén lévő földek kérdésköre, a nyomozások lezárása, újraindítása, szóval azért az Orbán rendszerben azért ez egy elég merész dolog, hogy egy ilyen, így kiáll így kiáll így kihívóként. Na, azt szeretem volna mondani, hogy ő mutat valamilyen alternatívát. Ha ránézünk, majd biztos fogunk beszélgetni, ránézünk arra, hogy az ellenzék mit művel, establishment ellenzék, tehát az MSZP, a DK, Momentum, az ilyen különutas ellenzék, mint a Pintér Bence, illetve a Borkai Zsolt, akkor egy dolog látszik, hogy a Borkai Zsolt kampányol, van egy kampánycsapata, van egy stratégiája, van egy gondolata, a többiekben nem látszik semmi.
Segíts majd megérteni, abról sokszor szoktál beszélni a vétóban is, hogy valójában a Fidesz-szel szemben a legnagyobb probléma az, hogy nincsen érdemi politikai alternatíva, amely hibáit föl tudná nagyítani, ki tudná játszani, és egyáltalán bármiféle víziót tudna társítani egy, nem tudom én, Fideszen túlmutató világhoz. Na most Borkai Zsoltot azt mondod, hogy szeretik, de közben azért nyilvánvalóan elég széles körben ismertek, nem csak az adriai földekkel kapcsolatos Audi földekkel kapcsolatos, nem tudok semmi többlet infóról.
Egy újabb videó.
Az Audi földekkel kapcsolatos legalábbis megkérdőjelezhető minőségű döntéseiről, nyilván tudnak a családtagjainak juttatott erősen megkérdezhető minőségű döntéseiről, közpénzek átjátszásáról, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy valószínűleg a visel dolgait nem kell különösebben mutatni a győrieknek, és itt ráadásul láthatóan van más alternatíva is, mint Borkai Zsolt. Mégis akkor mi az, ami ennek ellenére hozzágravitáltatja az embereket, ahelyett, hogy akár Glázer Tíme, akár Paul Reisz Balázs, akár Pintér Bence tudna ebből kapitalizálni.
Még egyszer mondom, mert hogy szeretik. És egy csomó dolgot elnéznek.
A szeretet is vak, nem csak a szerelem, azt mondod.
Hát igen, szóval, hogy a valaki, ugye majd amikor beszélünk a másik ilyen karakterről a magyar politikával, van egy csomó hibája Borkai Zsoltnak, hát láthatóan ugye szeret hajózni, meg szeret földekkel mahinálni, de ez be van árazva, és van hozzá egy olyan nosztalgia, de amikor ő volt, akkor legalább jobban ment a városnak, amikor ő volt, akkor dolgok történtek, amikor ő volt, akkor lehetett valakire büszkének lenni, és igazából van egy ilyen, mondom, hogy van egy ilyen nosztalgia hangulat szerintem körülötte, de lehet, hogy ezt én rosszul látom, és azt látom, hogy van egy nagyon szisztematikus politikai munka mögötte, ami tudja azt, hogy kiket kell maga köré gyűjteni. Elkezdett ugye itt a városban egy aláírásgyűjtés, aminek most én nem fog belemenni a számháborúba, hogy végül hány aláírása lett, de amit ő mond, ami nyilván nem teljesen igaz, de ha annyi, körülbelül annyi van, az már majdnem, hogy már majdnem a győzelem felé vezető útnak a jó alapja. A többiek pedig ugye nem azt csinálták, ugye kezdjük ugye a Glázer témával. Tehát ugye az, hogy ő miért nem indult el a második körben, vagy az időközi választásban, erre mai napig nincsen válasz. Vagy ami van, azt most inkább nem akarom itt elmondani. Az, hogy vannak ilyen feljövő szereplői itt a Győr-Moson-Sopron megyei ellenzéknek, például aki ugye 2022-ben volt az országgyűlési egyéni jelölt, ő jön, megy, eltűnik. Ugye van Pintér Bence, aki egy ugye újságíróból lett politikus, vagy éppen újságíró kötőjel politikus, ezt most szerintem még most tudja eldönteni. Ő elkezdett építkezni, ez tényleg így van. Tehát feltárta az ügyeket, tényleg egy komoly ellenfele volt szerintem a Dézsi úrnak így csatározásokban láthatóan, és irritálta is őt. No, de ez még ugye nem elég. Tehát ez a politikai munkának a nulladik lépése. A többiek, a másik két jelölt, pedig itt vagyunk ugye 80 pár nappal a választások előtt, és még mindig nem tudni, hogy milyen formációban indulnak a Fidesznek a kihívójaként. És akkor ugye az a kérdés, hogy akkor egyáltalán lehetek-e a Fidesznek a kihívói, hanem inkább csak egymásnak a kihívói. És szerintem az egy egészen különleges állapot, és ugye amiről mindig beszélünk itt, hogy megvan-e vajon az a tömeg itt, aki szeretné leváltani a Dézsit, van-e annyi elégedetlen ellenzéki, vagy a Dézsinek az ellenzéke szavazók, itt össze kéne itt egyesíteni kéne, és ki az, aki ezt a munkát elvégzi. És én jelen pillanatban azt láttam, hogy lényegében csak a Borkai.
Hogyha azt mondjuk, hogy valóban 80 nap van nagyjából hátra a választásokig, és ugye korábban szóltak arról a hírek, hogy lehet, hogy előválasztással próbálják majd elrendezni ezeket az erőviszonyokat az ellenzéki jelöltek, de jelenleg erre kevés esély mutatkozik. Tehát, hogyha mondjuk nincsen előválasztás, akkor milyen más lehetősége van a győrieknek arra, hogy legyen egyetlen egy kihívója Borkai Zsolt mellett Dézsi Csabának? Lehetséges-e bármilyen más eszközzel ezt kikényszeríteniük, vagy igazából itt most rá vannak utalva arra, hogy a pártelitek, civil elitek hogyan és milyen ajánlatot fogalmazott meg a számukra?
Ez a baj, most ez van.
Tehát, hogy lehet ezen változtatni?
Abban lehet reménykedni, hogy akkor lesz-e Budapesten egy olyan átfogó megállapodás, hogy akkor az MSZP, a DK, a P, nem tudom, köt egy megállapodást egymással, amiben majd megoldódik ez a kérdéskör. De ugye ez nem, tehát mondom még egyszer, 80 nap van hátra. És abban reménykedni, hogy valakik majd megoldják Budapesten, mert éppen abban, az egy szerintem egy borzasztó állapot, és egyébként elmegy mindenkinek a kedve is a rajongás és a szavazástól.
De akkor csak előválasztásra lehetne ezeket a kérdéseket kitisztázni, vagy pedig budapesti pártalkuknak a megoldásával?
Nem, hát avval kéne, úgy kéne kezdeni, hogy ugye egy választás, ezt is sokszor elmondtuk, mert tényleg én is már unom magamat, a választás másnapján kezdődik.
Az már elment bár.
És az már réges-régen elment. Most itt vagyunk 80 nappal, és akkor mit lehet csinálni? Írjunk nekik SMS-eket, vagy bombázzuk őket e-mailekkel, vagy legyen egy aláírásgyűjtés, nem a választó dolga. Hát a választó most már azt várja, hogy mondja nekem valaki meg, hogy kire szavazok, tetszik-e vagy nem tetszik nekem. Nem az, hogy ki kell neki kényszeríteni még 80 nappal a választások előtt, az egy nonsens. És akkor majd fogunk beszélgetni, hogy most csak ilyen zárójelesen, hogy a Magyar Péter miért lehet népszerű, hát ezekért. Hogy jön az ellenzéki választó, úgy néz ki a fejéből, szeretné leváltani a papagájost, és egyszerűen kire szavazzon. És tudja azt, mert nem, ugye nem buta, pont ellenkezőleg. Tudja azt, hogyha három fele megy, akkor nem fognak, akkor nem lesz leváltva.
Ez világos, de nekem a lelkemre kötötték a gyűrűek, hogy erre valamilyen válasz hangozzon el. Tehát, ha nincs előválasztás, van-e más esélye az ellenzékieknek helyben ahhoz, hogy egyenlőtt legyen Dézsi Csabával szemben?
Ugye volt az előválasztás itt úgy ment valamilyen furcsa útjával, hogy elkezdtek egymással a felek már megállapodni, és akkor Pintér Bence azt mondta, hogy ő nem vesz részt az előválasztásban, mert ő nem akar ezekkel az emberekkel, nem tudom, összegyúrcsányozódni, vagy nem tudom, mi volt a mondása, teljesen mindegy.
Én úgy tudom, hogy az volt az érv, de lehet, hogy rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy az volt az érv, hogy az előválasztás csak a polgármester jelölt személyre terjed ki, és egyébként a listára és a jelöltekre nem.
Jó, oké, hát jó. De hogy egyetlen a választó nem azt szeretné látni, hogy hogyan készül az étel a konyhában, hanem szeretné ezt az ételt végre látni. És hogy ugye mindig, hogy milyen fajta aktivizmus lehet ilyenkor? Tehát az, hogyha most valakik összegyűjtenének, nem tudom, 3000 embert, hogy indítok közösen, akkor sem fognak ők meghatódni ettől a nyomástól. Ha lenne 30 000 aláírás, attól lehet, hogy meghatódnának, de ezt már nem fogja tudni megcsinálni. És ez a borzasztó, ez a ellenzéki választónak a magára hagyása, és lényegében a lenézése.
Az világos, csak láthatóan ettől még a budapesti pártelitek vígan el tudnak evickélni, tehát láthatóan ennek semmifajta következménye nincsen rájuk nézve. Tehát nagyon sokszor hagyták már cserben a Budapesten kívüli ellenzéki közösségeket, és az a kérdés alapvetően, hogy ezeknek a közösségeknek van-e bármilyen eszközük arra, hogy kikényszerítsék azt, hogy legyen egy érvényes kihívó, vagy hogyha nincs előválasztás, akkor bele kell törődni abba, hogy amit mondtam, hogy a választás másnapjától el lehet kezdeni készülni arra, hogy 2029-ben milyen kívánatos ellenzéki viszonyok kell lennének, hogy fogadják őket.
De Marci, erről szól a 14 évünk mindannyiunknak, hogy hogyan lehet azt jelezni, milyen hangosan, milyen kereplővel, milyen csengővel, hogy nekünk ez már nem kell. Hogy valamit csináljátok már. Én nem akarom látni, mi van a konyhában, legyen előttem egy jó tál étel. És valóban a választónak a felelőssége az, hogy hogy ő győzze meg őket, hogy valamit kell csinálniuk. Szóval azért kerestem a szavakat, mert nem csinálni akartam mondani. Szóval, hogy ez nem így működik. Pont fordítva van. Kereslet, kínálat van. És a választók várják ezt, oldjátok meg. És ugye amikor, hogy miért van ez, és ugye ez a cserbenhagyás, és a cserbenhagyás, akkor az emberek elkezdenek dühösek lenni. És szerintem itt Győrben is dühösek az emberek, és amikor majd, ha nem lesz majd egy jelölt, akkor majd lesz majd sokfajta jelölt, vagy az emberek elmennek, és el sem mennek szavazni, mert nem érzik majd azt, hogy a szavazatuknak van értelme. És ugye amikor arról beszélünk, hogy meg lehetne nyerni, vagy lehetne egy jó eredményt elérni Győrben, az miért fontos? Az azért fontos, mert egyrészt Győr egy megyejogú város, kettő egyéni választókezetnek a részét képezi. Három, ugye amire beszéltünk sokszor a vétóban, a győztes kompenzációnál, vagy amikor jön a 26-os választás, minden jobban szerepel az ellenzék egy ilyen helyen, annál kevesebb listás mandátumot kap a Fidesz. Csak ilyen egyszerű. De ehhez ugye nem azt lehet, hogy 80 nappal a választás előtt még nincsen jelölt. És egyébként megnéztem, akkor készültem a műsorra, hogy a jelöltek mivel foglalkoznak. A Polrejsz Balázs, meg a Glázer Tíma az elmúlt mondjuk egy hétben nem posztolt a Facebookra. A Pintér Bence posztolgat valamit, megy valamilyen úton, ez az ő dolga. Borkai Zsolt megállás nélkül posztol. És az a helyzet, hogy valaki azt az egyszerű dolgot nem tudja, hogy a 80 nappal a választás előtt naponta 5-10 kéne posztolnia, hogy egyáltalán létezzen, egyáltalán látszódjon, egyszerűen működhessen, én azt nem tudom hova tenni, festőn fogni. És ami a másik, hogy 80 nappal a választás előtt még mindig egymással foglalkoznak, és egymással azzák, hogy ki mennyire hülye, meg ki az áruló, meg ki nem az áruló. Most gondolj bele, hogy valaki ezt így olvasgatja, Így mit gondol, hogy akkor ez most mi?
Jó, zárjuk le Győrték, itt a szerkesztő kollégám annyit jeleztek, hogy az volt azért alapvetően a Pintér Bencének az előválasztástól való távolmaradáshoz, hogy nem tudják azt képviselni már Pintér Bencék, hogy Glázer vagy Paul Reiss alkalmasak lennének, tehát egyszerűen nem tekintik őket való jelölteknek egy előválasztáshoz, de valószínűleg ezt a választottnak kéne eldönteni.
Hát akkor a előválasztáson majd meg kell annyi ember győznie, hogy ő legyen akkor majd a jelölt.
Jó, de akkor azt kimondhatjuk, hogy egy előválasztáshoz még időben van az ellenzék.
Hát kicsit van időben, hogy a jövő héten csinálják meg körülbelül, ugye hát 20-án aláírásgyűjtés kezdődik. Hát most gondolj bele, 20-án már le kell adni egy pár nappal korábban, hogy ki a jelölő szervezet, aki felveszi az aláírási íveket. És most itt vagyunk.
Jó, hát innen szép nyerni, meglátjuk majd, hogy ki fogja akkor ezt a gólt belőni. Mi mindenképpen rajta leszünk június 9-én is, hogy a győri eseményekkel.
De bocs, Marci, egy mondat csak, hogy azért ez is egy szisztematikus dolog, hogy tényleg itt állunk, és itt pislogunk abban, hogy egy megnyerhető, vagy egy nagyon jó eredményt hozható körzetben ennyire nem történik semmi. Tehát szerintem ez egészen döbbenetes. A többi helyen is, ahol jártunk, ott is ami hasonló van, de azért így szerintem sehol nem áll senki.
Jó, térjünk át akkor az országos politikára, és azon belül is első körben Budapestre. Ugye fölálltak a főpolgármester jelöltek, a Fidesz is megjelölte a saját jelöltjét Szent Király Alexandra személyében, bár picit gyengíti a pozícióját, hogy Orbán Viktor még a mai napig nem vette a szájára a nevét, és vannak olyan jelek, amik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy vele fognak nekifutni majd a választásnak, ezzel kapcsolatban egyelőre semmi biztosat nem tudunk. Azt viszont tudjuk, hogy Vitézi Dávid egy civil jelölő egyesület képviseletében elindul a választáson az LMP támogatásával. Ebből egy dolgot már biztosan tudunk, hogy az LMP, aminek jelenleg a támogatottsága alapján az európai parlamenti választáson egész biztosan nem lesz mandátuma, legalábbis a fővárosi közgyűlésben most be fog tudni menni majd Vitézi Dávid vállán. Ugye az Vitézi Dávidnak konkrétan politikailag mit hoz, ezt én az interjúmban, amit felkészítettem, nem tudtam meg, de lehet, hogy neked erre van válaszod. Egy kérdésem van viszont mindenképpen előtte, hogy amit nagyon sok elemző várakozásként megfogalmazott a június 9-i választásokkal kapcsolatban, nevezetesen, hogy majd tisztul az ellenzéki szintér, azt kijelenthetjük, hogy ez a várakozás legalábbis már most nem tűnik, hogy be tudna teljesedni, tekintettel arra, hogy az LMP, aminek mondom még egyszer, a támogatottság alapján nem lenne lehetősége mandátumot szerezni az LP választáson, a fővárosi közgyűlésben biztosan ott lesz a következő 5 évben, sőt, az országgyűlésben is rendelkezik frakcióval legalább 2026-ig, tehát hogy ez a tisztulás nem tűnik úgy, hogy valami fajta könnyen beérkező ígéret tudna majd lenni.
Ha lesz Magyar Péternek pártja, akkor tisztulni fog. Mert azt szerintem egy teljesen másik szituációt hozhat az LP-ben.
A Vitézi... Egy kör erejéig se beszélgessünk a többiekről, mert magyar
De beszélhessünk róla, szóval, hogy szerintem az alapvetőleg, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdeztél volna, hogy mi lesz itt, miről fogunk beszélgetni március vége felé, azt hiszem, egy nagyon unalmas, mondom, hát ugye Fidesz nyer, aztán majd a többiek majd a második helyzetért mennek, és Győrben nem lesz jelölt, meg a pár helyen, de nem baj, majd valahogy majd megoldják. Szerintem az egész Magyar Péter feltűnése, egyébként az egész ugye a Novák botrányból kiindulva, azért fenekestül felforgatta a magyar közéletet. És ezért ugye nehéz úgy beszélni, hogyha nem tudjuk ebből kiszedni ebből az egyenletből. A kutyapártról is persze majd beszélni kell, de például beszéljünk Vitézi Dávidról, meg az LMP-ről. Szóval az LMP az egy nem létező párt, azt én szívesen kimondom bármikor, a támogatottsága az elmúlt x évben soha nem érte el a parlamenti küszöböt.
Azért ezzel nincs egyedül, csak a korrektség.
Nincs egyedül, nem, most ugye Vitézi Dávidról beszélünk. És amikor a legutoljára indult választáson egyedül, ugye a 19-es európai parlamenti választásokon, akkor nem érte el az 5%-ot, de utána, és egyébként ez hát a politikai tehetségének, most akkor így mondom, köszönhető Ungár Péternek, aki ennek a pártnak az egyszemélyes tulajdonosa, hogy azért mégiscsak megoldotta ezt a problémát, és sikerült azt elérnie, hogy most megint egy tényező az LMP, már tényező volt korábban, és kapott egy plusz helyet, lett egy saját frakciója, és így évente csak a magyar államtól szerintem 2,5 milliárd forinti támogatást kap a pártja, még egyszer úgy, hogy soha az elmúlt időszakban nem érte el az 5%-os küszöböt. De Vitézi Dávid ugye belépett ebbe a színpadra, és ugye a színpadnak az az érdekessége, hogy ez a színpad egyébként nem létezne, hogyha Karácsony Gergely 4,5 éve eldöntötte volna, hogy ő egy politikus polgármester, főpolgármester, egy félpolitikus polgármester, vagy egy házmestere Budapestnek. Ebben a háromban így cikázott, lényegében néha napról napra, néha hónapról hónapra, egyszer politikus volt, aztán máskor nem volt politikus, és elkezdte azt a játékot játszani, ami szerintem egy borzasztó politikai hiba, de majd meglátjuk, mi lesz az eredménye, hogy ő őt már nem érdekli az országos politika, ők az emberekkel akar foglalkozni, milyen minőségű az oxigén, vagy a levegő, milyen szépek a köztereink, és az, hogy mi a politikai helyzet, az őt már nem érdekli, ez azt már meghaladta. És ez a félreértése a politikai helyzetnek, mert persze ez egy egyszerűbb út, és valóban nagy valószínűséggel, ha valaki mindig csak a jóról beszél, akkor nincsen konfrontációja. De amikor kilép abból a szerepből, hogy ez egy mégiscsak a legnagyobb támogatottsággal megválasztott, közvetlenül választott politikai pozíció a főpolgármesterség, tehát több százezer ember megy el a szavazásra, és sok százezer ember szavaz rá, több ember szavaz rá, így konkrétan, mint Orbán Viktor, aki ugye egy listán van, és ő ebbe a térbe elkezdett ebbe belemenni ebbe a szakértői világba. És Vitézi Dávid, azért lehet, hogy érdemel róla beszélni is, mert Vitézi Dávid ugye 20 éve azt építi, hogy ő egy közlekedéspolitikai szakértő, egész életében, nem tudom, 5 éves kóta tudja a soroksári hév menetrendjét, ebben fekszik, ő érti a legjobban az országban a közlekedéspolitikát, és ő csak is kizárólagosan a budapestiekért van. Belement abba egyébként a nálad lévő interjúba, hogy ő neki, hát a pártpolitika, hát az borzasztó, az az acsarkodás, az a szörnyű, majd ezt ő meghaladja, hogy ezt már hányszor hallottam, de hogy ő ezt meghaladja, és ő mind ugye egy választott pozícióban, nem mint politikus, hanem mint egy, nem tudom, szakpolitikusként fog működni. És az a baj, hogy ha a politikát elfelejtjük, és lemegyünk erre a szakpolitikai részre, akkor Karácsony Gergely nem egy szakértő, hanem egy politikus, aki szeretne szakértő lenni, Vitézi Dávid pedig egy szakértő. És ugye elkezdjük ezen a síkon őket egymáshoz mérni, az már egy másik szituáció.
Hadd provokáljalak, ugye gyakorlatilag ezt a kritikát fogalmazta egy Gyurcsány Ferenc is Karácsony Gergelyel szemben, nevezetesen, hogy nem használja politikai építkezéshez a főpolgármesteri pozíció. De közben azt lehet látni, hogy Karácsony Gergely népszerű vezetője a városnak. Ha majd azt lehet látni június 9-én, hogy képes újrázni a pozíciójában, akkor végül is egyébként abban a nem tudom én, keretrendszerben, ami alapján ő a politikai sikerét meghatározza nevezetesen, hogy még 5 évig vezethesse a várost, és azokat a programokat, amiket elkezdett, valóra tudja váltani, akkor ez nem egy létjogosult politikai stratégia?
Figyelj, a személyes sikerének igen. Az országos ellenzék, vagy annak a tömegnek, aki szeretné leváltani az Orbán rendszert, annak meg nem. És ez nagy különbség szerintem. És amikor arról beszélünk, hogy milyen népszerű politikus, mondjuk a másköleti polgármester Örsi Gergely, ő belement ebbe az apolitikus polgármesteri szerepbe, ő azon vitatkozik, hogy akkor tulipán legyen, vagy nem tudom, krizantén. És akkor erre vagy egy komoly vita, hogy akkor melyik legyen a kettő közül. Ez egy kerületi polgármesternek nem az indítésnek való, de talán még elmegy. De egy vezetőnek, aki az a szerepe, hogy ő az ellenzékiek vezetője, az ellenzéki Budapestnek a politikai vezetője, nem csinálhatja ezt. És szerintem pont azért nem, mert egyéni célként, hogy legyen még 5 évem és kapjak fizetést, akkor persze igen. De abban, hogy valamilyen alternatívát mutassak az Orbán rendszerre szemben, abban viszont nem. És a kettő ez így egymással hadakozik. És Vitézi Dávid ugye meg azt próbálja meglovagolni, hogy ő szakértő, ő apolitikus, ő felülemelkedik a politikai csatározásokon, hiszen két évvel ezelőtt még Fidesz államtitkár volt, de az már régen volt, és ebben a szituációban kezd el politizálni. Nem beszélve arról, amit a Vitézi Dávidnak szintén egy jó lépése volt, hogy megosztotta, ugye ők és mire a politikai teret, hogy Karácsony Gergely csak a belpesti, meg belbudai kereteknek politizál, de ő az egész Budapestbe szeretne jót tenni, ami szerintem egyébként egy legitim stratégia. Most ebben van még ugye Szent Királyi Alexandra, ebben a játékban, aki aztán végigviszi ezt a dolgot, vagy nem, az majd a jövő zenéje.
Én magában ez egyébként nagyon szimptomatikus, nem? Tehát mikor emlékszünk olyan utolsó fideszes jelöltre, akit a párt nem teljes gőzerővel tolt maga előtt, és nem vállalt föl a legszélesebb nyilvánosság előtt? Tehát hogy lehet az, hogy egyszerre megvan nevezve, mint főpolgármester jelölt, de a mai napig Orbán Viktor nem veszi a szájára a nevét?
Jó, egyrészt azért van azért egy krízisben a Fidesz, ebbe az elmúlt másfél hónapban, hogy 50 napban, egészen pontosan most van az 50. nap, hogy kitört a Novák-féle pedofil botrány, és szerintem kisebb, vagyok is nagyobb annál most, mi van a budapesti kampányban. Ebbe az 50 napban. De ha ez nem lenne, akkor is ugye mi a célja a Fidesznek Budapesten? Vigyem el az összes szavazómat, aki van stabil szavazómat, és hogy meg szavazzanak le az EP listára, nekem úgyis az a fontos, hogy mi a másodlagos eredmény, hogy lesz-e többsége a Karácsony Gergelynek a fővárosban, vagy nem lesz, ő lesz-e, vagy nem lesz, ezek már másodlagos kérdések az ő szempontjukból. De az látszik, ebben az 50 napban, hát a Fidesz finoman szóval sem muzsikál, úgy, ahogy szokott muzsikálni, Orbán Viktor, hát nem hozza azt a szintet, amit szokott hozni, az egész Fidesz propaganda hozza azt a szintet, amit szokott hozni, és ennek mutató be az egyébként végtelenül gyenge kampány rajt, ahogy a Szentkirályi Alexandra bejelentkezett ott a Gellért hegy tetejéről gyurcsányozva. És ami a másik probléma az, hogy meg Karácsony Gergely se igazán pörgött még fel az ebbe a kampányba, persze egy nagyon rutinos politikus, X kampányon van túl, volt kampányfőnök is, volt kampányolt is, és elég régóta van benne az ellenzéki nyilvánosságban, nyert is ugye sok kampányt, még felpöröket, de az látszik, hogy amiben ők próbáltak kicsit ilyen megúszós kampányt csinálni ebben a Budapest Köztársasággal, meg nem tudom, ez a kicsit, ez a, amit mondom még egyszer, ez az apolitikus politizálás, ami szerintem a halála egyébként minden Orbán rendszert leváltó gondolkodásnak, de ez egy másik kérdés. Ebben ezért legalábbis kinyitotta a versenyt egymás között.
Na jó, térjünk át akkor Magyar Péterre, de mielőtt ezt megtesszük, a közönségnek mondanám, hogy többek részül érzékeltem ellentmondást, vagy adott esetben kritikált az ellenzatokkal kapcsolatban, úgyhogy lehet kérdéseket föltenni még, mindenki ilyen ezzel a lehetőséggel a formon keresztül, és akkor ezekre tudunk majd válaszolni. Szóval azt mondtad, hogy 50 napja igazából a Fidesz egyfajta krízisben van, és valóban szerintem ez egy nagyon alultárgyalt aspektusa a kortárs magyar közéletnek, hogy régen nem volt olyan helyzet, talán az előválasztás időszaka volt utoljára olyan, hogy a Fidesz nem képes átvenni a tematizálást. Volt egy évértékelő Orbán Viktornak, volt egy március 15-i beszéde Orbán Viktornak. Igazából még az adott napot sem voltak képesek ezek a beszédek valamilyen módon dominálni, és ehhez képest azt lehet látni, hogy Magyar Péter napról napra újabb és újabb posztokkal, offline jelenléttel, sejtetéssel, adott esetben direkt támadással bizonyos kormánytagok irányába képes egy szélesebb képzelőjét megragadni a nyilvánosságnak. Szerinted ez mire elég? És leginkább azt kérdezem tőled, hogy miért pont Magyar Péter az, aki most kázi tényleg a semmiből előkerülve képes ezt a válságát a Fidesznek kapitalizálni? Miért nem képesek erre az ellenzéki pártok?
Korábban kezdve. Szóval, hogy a 22 év végéig Magyarország egy konjunktúrában volt. A Fidesz kormányzásban azt látszott, hogy a magyar GDP növekszik, kicsit mindenki jobban él, Orbán Viktor erre természetesen rá játszik, az egész 22-es kampány is erről szólt. Emlékszünk még, hogy milyen pénzosztás volt a választások előtt, és egy felfele menő ágban volt a magyar gazdaság. A 23-as év az nem erről szólt, hanem ennek a, hát, hogy mondjam, a pofonjáról, és arról, hogy kétszámjegyű infláció volt, hatalmas nagy élelmiszerár infláció, és kicsit kezdett mindenki rosszabbul élni, mint egy évvel ezelőtt. És ebben robbant bele február 2-án a Novák botrány, ami szerintem elkezdte így, hogy mondjam, így kicsit így megrázni, és kicsit így felrázni azokat, akik egyébként már nem érzik magukat annyira jól ebben a helyzetben. Nőtt már előtte is a bizonytalanok száma, és valahogy erre tudott rezonálni erre a botrányra azok az emberek, akik már valami érzik, hogy nem, valami nincs rendben, valahogy ez nem jó, és abban az apátiából, amely egyébként mi is voltunk, és mi is mindig mondtuk, hogy nincs apátia van, ebben egy kicsit kezdődött egyfajta ilyen felrázás a társadalomnak. De utána Orbán Viktor ezt az egész botrányt megpróbálta a maga eszközeivel lezárni, sok napot hagyott rá, és az látszik, amit egyébként tudunk, hogy ugye egyrészt 14 év vannak hatalmon, kettő, Orbán Viktor egyébként az egész politikai karrierjében nagyon-nagyon-nagyon rosszul viseli a váratlan helyzeteket, nagyon rosszul reagál rá, nagyon lassan reagál rá, mindig meglepés, nem tud először jókat lépni, nem csak most, ez korábban is így volt, és ugye attól a félelemtől, amit egyébként mindenki egyébként hosszabban hatalomba tart, hogy valami olyan dolog, olyan hólapdag indul el, amiből akár valamilyen lavina is lehet.
Bocsánat, értem ez a kérdés. Ugye aközött, amikor Orbán Viktor kvázi megpróbálta lezárni a kegyelmi botrányt, és aközött, hogy Magyar Péter egyértelműen, mint politikai szereplő kilépett a porondon, volt egy rövid időmennyiség, talán egy hét is, amikor azt lehetett látni, hogy az ellenzéki pártok képtelenek arra, hogy tömegbázist állítsanak bármifajta követelés mögé. Szerinted, hogyha Magyar Péter nem tűnik föl, akkor a Fidesz mostanra képes lett volna stabilizálni a közéletet a maga igényei szerint?
Na most nem emiatt volt szerintem. Tehát egyrészt van egy, szerintem egy félreértés, szerintem Magyar Péter már régóta készült erre, csak a idejét kereste. És amikor elindult ezt nem tudom, csak sejtem, úgy látom rajta. A második az, hogy ugye az ellenzéki pártok egyébként pártszerűen viselkedtek ebben az ügyben, csak az látszik, mire a vétóban már nagyon sokszor beszéltünk, én meg már nem tudom, mint egy imamalom mondom több éve, hogy az ellenzéki választóknak elege van belőlük. Lásd például ezt a Győri helyzetet is, de különben is. Apátiában vannak, úgy érzik, hogy le vannak ejtve, hogy nem foglalkoznak vannak, hogy megvannak. Tehát, hogy igazából ők egy depresszióban vannak, és az a depresszió az dühbe kezd el átalakulni. Sokszor mondtam én is el, hogy ebből baj lesz, vagy ebből baj lehet. Én akkor azt gondoltam, és azt most is azt gondolom, hogy például a Mi Hazánk jelenség az egy baj, az, hogy a kutyapártnak az erősödése az egy fokmérőjének, hogy rosszul politizál az ellenzék. És ugye az történt, hogy ebből a politikai dűből, amit a Novák ügy okozott, ti, mint influencerek, tudtok létrehozni egy hatalmas nagy tüntetést a Hősök terén, hogy ez mekkora, most nem megyek bele ebbe a vitába, de a Kalamitából biztos, hogy látszik, ha a Holdról nem. És azt látszott ott, hogy van egy politikai felháborodás. És a politikai felháborodásra, mint ti, akik nem vagytok politikusok, nem tudtok adni egy politikai választ. Az a válasz, amit adtok ti, az nem egy politikai válasz, ez egy civil válasz volt, hogy gyűjtsetek minél több pénzt ezeknek az embereknek. És szerintem a Magyar Péter azt látta meg, hogy ott van az a rengeteg középosztálybeli ember, akik várnak valamilyen megoldást, akik dühösek, akiknek nincsen képviselete, na, akkor most itt eljött az én időm, és azt a történetet, amit ő egyébként szerintem kitalált, ami egy nagyon régi, már azt mondom, hogy biblikus történet, két részből áll, egyrészt a tékozdó fiú meséje, vagy a Bibliában a története, kettő pedig azt, hogy nagyon szeret a magyar néplélek, hogy van a rossz kis királyfi, aki csintevő, aki azért nem olyan rendes, és egyszer csak hirtelen megvilágosodik, és lesz belőle egy rendes ember, aki aztán mindent jóvá tesz. És ez a kettő példa, ugye ez benne van a DNS-ünkben ez a két történet, na ő ezt csinálja. A tékozó fiú hazatért, a rossz királyfi, aki eddig verte a szolgákat, most már éppen simogatja őket. Bocsánat, de hogy tényleg ez a mese, tehát ennek az átérése van. És amikor ő bement hozzád a Partizánba, ugye ő abban a történettel ment be, hogy akkor most ő borít. És ott volt egy kis félreértés volt, szerintem, vagy nem is olyan kicsi félreértés, hogy a magyar közvélemény őt úgy kezelte egészen addig, hogy ő egy ilyen oldalbordája a Varga Juditnak, hogy ő a, nem tudom, fosziszta felesége, vagy mindenféle jelző volt, amit a Rogánék agadtak rá, de mégiscsak azért úgy volt még a mainstream nyilvánosságban is, hogy ő egy oldalbordája. Ez sosem volt így. Tehát a Magyar Péter egy budai elit jogász családból származó, a Fidesznek az elitjében lévő családból származó valaki, aki megismerte Varga Juditot, és ők illettek egy pár. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy, és nem akarok itt pszichologizálni, inkább csak gondolkodom hangosabban, hogy ő mindig is akart volna politizálni, de aztán a Judit politizált most ebből a szempontból helyette, őt ez nagyon zavarta, és most nagyon régóta készült arra, hogy most eljön az ő ideje. És egyébként tökéletesen fogta meg ezt a momentumot, amit egyébként ti csináltatok neki bizonyos szempontból, ezt a színpadot, és belépett a színpadra, a Partizán stúdiójában előadta azt a sztorit, amit egyébként, mondom még egyszer, a magyar népnek nagyon-nagyon fogékony rá, és onnantól kezdve egyébként tényleg nagyon profin, és még egyszer aztán beszélgessünk is, hogy miért nem úgy, mint a Márki-Zay Péter, az ő hibájából tanulva, lényegében azóta tart ez az ő időszaka az elmúlt, nem tudom, 40 napban.
A színpadcsinást annyiban vitatnám egyébként, hogy szerintem ez az apátia és a cselekvésre való elemi vágy az ellenzéki csalódott közönségben minimum 2022 óta jelen volt, és szerintem igazából időkérdése volt csak az, hogy mikor jön valami vagy valaki, aki képes lesz megmutatni azt, hogy egyébként a mélyben iszonyatos indulatok forronganak, és alapvető elégedetlenség van, amit az emberek szeretnének kifejezni.
Ebben igazad van, de volt egy cselekvés, az, hogy meg lett szervezve ez a tüntetés, ez a tüntetés jól sikerült, és azt látta őt, hogy van ennyi ember minimum, akire lehet lőni. Én azt gondolom, hogy ennek mindig az alapja az nagyvárosi, középosztálybeli, egyébként szerintem ellenzéki szavazók, de szerintem van hatással a Fideszben lévő emberekre is, Magyar Péternek, rezonálnak arra a kritikára, amit ő mond. Egyszerűen azért, mert magukat látják benne, hogy még egyszer szeretnék ezt a tékozó fiút, meg ezt a megjavuló királyfit látni magukból is, hogy valami más legyen.
Tegnap a Szabad Európán adtál egy interjút a Benyó Ritának, és ott több párhuzamot is felvetett Magyar Péter kapcsán, és az egyikre akarok igazából rákérdezni. Te ott alapvetően a Trump jelenséggel hoztad párhuzamba, analógiába a Magyar Péter fölbukkanását, és kifejezetten érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy azért a Trumpnak végül ahhoz a sikeréhez, hogy elnöke lehetett az Egyesült Államoknak, nagy szükség volt arra, hogy bár kívülről érkezett és bombázta a hagyományos párteliteket, meg az összes struktúráját a politika csinálásnak, végül betagozódott és képes volt ott pozíciót fogni. Ugye most pont az lesz a nagy kérdés, hogy ő maga ezt képes lesz-e újrázni, vagy mostanában hogyan fogja tudni használni majd ezeket a struktúrákat. De Magyar Péter esetében ugye jelenleg a hype-ot sok minden mellett, mert nem kell eltagadni azt, hogy van érzéke a kommunikációhoz, van érzéke a politikai marketinghez, van érzéke ahhoz, hogy hogyan kell egy dramaturgiát fölépíteni, hogyan kell pont annyit csepegtetni, hogy még egyébként szavahihető legyen, de egyébként a várakozásokat tökéletesen ne elégítsek. Tehát ezek nyilván nagyon fontos politikusi képességek, nagyon nagy fedést mutatnak egyébként az előadó művészetek széles körével, de hát ez a kortárs politika. Viszont ami engem érdekelne, amikor Magyar Péternek szükségszerűen be kell majd tagozódnia a politikai rendszerbe, mert pártot kell indítania ahhoz, hogy ott legyen az LP választáson, mert jelöltekkel kell fölállnia, hogyha akar bármit az önkormányzatin, akkor szerinted az ő landolása, az ő betagozódása a hagyományos politikai struktúrákba képes lesz-e ő azt nem elveszteni azt a varázserőt, ami jelenleg bír, vagy ez szükségszerűen őt is szét fogja törni, mint ahogy széttörte többek között Márki-Zay Pétert is?
De Trumpot nem. Szóval azért mondom, hogy analógia Trump, mert hogy a Trump egy olyan figura volt Amerikában, most már mindenki ismét, de korábban ugye egy nagy vállalkozó, reality show hős, nagy zakókba, lebarnított arcbőlel, kiszőkített fehér hajjal, belépett.
Házasságszédelgő adócsaló is.
Ez fontos dolog. És belelépett a republikánus pártnak a jelöltjeként, és ott ültek egyébként asztaloknál, tévé előtt, stb. A két párt elemzői, stratégiai, és mondja, hát ez a csávó el fog bukni. Amiket mond, itt van előttem a politikai nagy tankönyv, és amiket csinál, az minden ennek az ellenkezője. Tabukat dönt, hogy beszél, miket mond, kikhez beszél, stb. Hát és nem. És az az egész van a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy egy házasság, szédelgő, adócsaló, nőkről úgy beszél, mint tényleg a... Nem is tudom, mikről... Több büntető ügy van ellene, most ez most már nem az analógia a Magyar Péterrel, de a támogatói, akik fanatikusan akarnak benne hinni és hisznek benne, azokat nem érdekli ez. Őt látnak benne valamit. És ebből a szempontból hasonlít a Magyar Péter, nem egy, hogy mondjam, ő még nem 70 éves, meg nem ilyen zakókba jár, és más, és nem is milliárdos, de hogy amiket mond, az emberek szeretnének benne hinni. És hogyha megfogod az embert, kiszedelt, és mondjuk megnézed a márciusi beszédét, az ünnepi beszédét, azok a szövegek, bárki elmondhatta volna, bárki más politikus, ugye ezek az ellenzéki ilyen semmit mondások szinte, de az, hogy ő mondta, azzal egy teljesen másik dimenzióba helyezte ezt az egész kérdés.
Az világos, ez egy időleges dolog. Az a kérdés, hogy állandósítható, hát, tartósítható-e szerinted?
Hát most a Trumpot megint mondom, de hogy visszatérve...
A Trumpnak nagyon éles, tehát nagyon ellene beszélt a republikánus kánonnak is, amikor föllépett, sőt, általában az establishment politikával nagyon éles konfliktust vállalt. Ezt jelenleg látjuk Magyar Péterrel?
Hát az látszik például, hogy amikor egyrészt ugye vannak ezek az impulzív ilyen posztjai, ugye Trump a Twitteren csinálta, ő ezt a Facebookon csinálja, amiben például amikor Dezső Andrással hadakozott, akkor egy olyan tabut döntött meg, hogy például valaki kritikusan áll egy ellenzéki újságíróhoz.
Amiből az első adandó alkalommal visszakozott, tehát arra a Trumpi válasz azért van, hogy persze, és ön is propagandista, és ön is, és mindenki, aki ezt fölmeri kérdezni az én személyemmel szemben.
Hogy mennyire visszakozott, az egy másik kérdés, de mindesetre egy tabu döntőgető valaki, láthatóan az ellenzékből jövő támogatói mindenben szeretnének neki hinni, szeretnék azt a hitet, azt a rajongást átélni, amit egyébként Orbán Viktor fanatikus rajongói átélnek, hogy bárki, bármit mond Orbán Viktor, az tetszik, az jó. Nagyon hasonló, persze sokkal kisebb táborban a Magyar Péternek a gondolkodása, és az azért is van, és ebből másik analógia, mert ő nem tekint Dezső Andrásra tisztelettel, meg nem tekint ezekre a dolgokra nem tabuként tekint rá, hiszen a Fideszből jön. Fideszben jövőnek a Dezső András senki, egy propagandista, már bocsánat, az ő szempontjukból visszafele módon.
Dezső András viszont nem propagandista, ezt mindenképpen szögezzük.
Most a Fidesznek a gondolkodásáról beszélek, de, és ő ezért tudja ezt megtenni. Ő ezért tudja ezt megtenni, és az látszik, és ez egészben a legcsodálatosabb, és ez egy gyönyörű politikai állapot, hogy egyébként azok az emberek, akik magukat különbnek, jobbnak gondolják, mint a Fidesz támogatói, pontosan ugyanazt csinálják, pontosan ugyanúgy néznek el neki dolgokat, mint hogy az Orbán támogatói néznek el neki dolgokat. És ez a modern politikában, amit mondtál, szuperül működik, és tartja ezt a momentumot, és akkor visszatérve a Márki-Zay Péterre. Márki-Zay Péter nagyon hasonlót csinált, mint ő. Rövidebb időig volt ez a momentuma, meglovagolta, szerintem sokkal kevésbé volt politikai érzéke, mint Magyar Péternek, de viszont mégiscsak Magyar Péter előtt volt. Tehát Magyar Péter tanulhatott, szerintem tanult is a Márki-Zay Péter hibáiból.
Ami az, hogy?
Hát sok, de
a legfontosabb mondjuk.
A legfontosabb? A legfontosabb az, hogy kinek akar megfelelni. Márki-Zay Péter a lelke mélyén szerintem annak akart megfelelni, hogy szeretne olyan hatalmas, hatalmú ellenzéki vezetők mellé beülni egy egy Sámira, akikkel majd lehet beszélgetni, és ők végre egyenlagú főként fogják letekinteni. Ott akkor majd lehet beszélgetni az ország, most így mondom még egyszer, az ország sorsáról, és el fogják őt fogadni, mint velük egyenrangú szereplőt. Magyar Péter szerintem nem ezt akarja. Ő biztos nem akar lenni egyenrangú szereplő az establishment pártok vezetőivel. Nem azért, mert ez rossz dolog, nem azért, hogy egyrészt lenézi őket, mert hogy majd egyszer mondom, honnan jönnek. Kettő pedig szerintem tanult ebből a hibából, hogy abban a pillanatban, amikor belemész ebbe a ez füstőszobás gondolkodásba, a konyhába való, hogyan készüljön az étel kérdésbe, akkor megszűnsz. És amit ő jól érez, és amit ő jól csinál, egyrészt ugye van ez a, mint mondtam, nagyon fontos, tényleg nagyon fontos, ez a sztória, amit játszik. Ez a politikában az egyik legfontosabb dolog.
Van egy nagyon érdekes felvetés, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ugye ezért ez nem amerikai, nem két pártrendszer van. És abból a szempontból, hogy...
Egy pártrendszer van, igen.
Meg hát a maradék. És ugye szerintem az egy érdekes kérdés, hogy miközben Magyar Péter ugye alapvetően azt állítja, hogy a se nem Orbán, se nem Gyurcsány logika mentén halad és próbál építkezni. Nekem azért úgy tűnik, hogy amit ő jelenleg képvisel, és nem azt mondom, hogy ez a szándéka, szerintem a szándékaitól akár független is lehet ez a hatása, jelenleg nem úgy tűnik, hogy a Fideszbe bele tudna harapni, már mint a választóiba, és hogy a DK esetében is azt látom, hogy a DK-s választókat sem fogja tudni igazából eltántorítani a Gyurcsány pártól, akikbe valószínűleg érdemben kár tud okozni, vagy akiktől szavazókat tud elszívni, az a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt, az LMP, már amennyivel rendelkeznek, tehát azok a pártok, amelyek korábban szintén azért léptek föl, hogy valamilyen módon az establishment logikát meghaladják. Szerinted lehet-e más hatása Magyar Péterre, mint az, hogy ezeket, mondom, a két nagy tömb körül lévő további pártokat valamilyen módon újra rendezi, magához szívja a választókat, és ilyen szempontból kiszorítja őket a szintérről?
Ez a kedden azért sok mindenre fogunk választ kapni. Ugye kedden azt ígéri, hogy egy olyan dolgot fog mutatni az ügyészségnek, és aztán vagy előtte, vagy közben a nagy érdemű közönségnek, hogy amivel alapvetőleg megrengeti az Orbán rendszert. Még egyszer nem tudjuk, mi van azon a felvételen. Én azt gondolom, hogy ha azon a felvételen tényleg az van, hogy Varga Judit, mint a felesége, Gulyás Gergely, mint a legjobb barátja, egyik kancellária miniszter, a másik igazságügyminiszter, arról beszélgetnek, nem tudom, fél üveg bor mellett, hogy a Rogán Antal vagy a Rogán Antal emberei egy folyamatban lévő büntetőeljárást manipuláltak, valamilyen módon beleszóltak, és van egy felvétel, egy hangfelvétel, azt szerintem egy egészen másik belpolitikai szituációt indíthat el. Mert ez valóban ugye Gulyás Gergely a kormány magyar hangja, x éve ő a kormányinfónak a vezetője, magyar Péter mégiscsak az igazságügyminiszter volt, amit csinálnak egyébként bűncselekmény, hiszen ugye mind miniszterként, mind parlamenti képviselőként kötelességük lett volna arájuk a kötelességben jelenteni, hogyha ők ilyen bűncselekményt elkövetését érzékelik, vagy tudomásuk lett volna róla, ez már a jogászkodás, de a politikai része az szerintem komoly dolog lehet.
Várj, bocs, azt mondod, hogy ha Magyar Péternek érdemi hangfelvételek, dokumentumok állnak a rendelkezésére, akkor elképzelhető az is, hogy a legjobban kondicionált, a legkeményebb kézzel tartott választók, a DK-sok és a fideszesek is elfordulatnak a saját pártjuktól.
Azt tudom elképzelni, hogy akkor egy belpolitikai válság kezdődik Magyarországon, most is abban vagyunk, egyőre még egy kicsi válságban vagyunk, az látszik, hogy Orbán Viktor nem ura ennek az 50 napnak, ilyen nem volt még az elmúlt 14 évben. Az látszik, hogy az ellenzéki pártok nem is tudnak hozzá szagolni se, hogy mi történik. Szerintem egyrészt az egyiknek a vészcsengő szól a fejébe, szerintem a DK-ban, Karácsony Gergelyben, akik régi motorosok látják, hogy ez mi, hova vezetett ez az egész lázadás, ez a trumpizmus, és szerintem van egy olyan párt, akinek a temetési harang szól, mert hogy végük lesz, hogyha lesz Magyar Péternek pártja, akiket mondtál, ezek pont így vannak. Az LMP, lehet, hogy csak Budapesten fogja túlélni ezt az egész ott, nekik annyi elég persze, eddig se éltek, de például mondjuk a Vona Gábor, a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt, Jakab Péter, most hagyjuk, de hogy Márki-Zay Péter, akik így a középről ülnek, szerintem nekik akár végük is lehet. És az egy...
Ez kettől függ, vagy kettől független is megtörtént
ez...
már?
Figyelj, olyan magasra emelt, szóval ugye tényleg, amit az Orbán Viktor mondott, hogy ez egy ilyen reality show, tényleg az, de ugye ő is ezt csinálja, ugye ő kezdte el azt, hogy ninjaként, meg nem tudom, meg izéként. Tehát ez a magyar, mert nem csak magyar, ez a modern politika, ebben nagyon komolyat gurít, ez is a kifejezésért Magyar Péter, emeli. Pénteken mindenki már várja, hogy mi a következő, nem tudom, családi dráma, ugye ez tegnap volt, ma meg jön a nagy bejelentés. Ezt így emeli, hogy meddig lehet ezt emelni, hogyha mondom, ha van érdemi bizonyítéka, az egy fontos dolog, de még egyszer, annyira hártya vékony, a komoly és a komolytalanság, a messiásból a bohótságba való átmenet, hogy főleg a mai modern ilyen social médiás világban, hogy mikor mész át a másikba, hogy nem is tudod, hogy most már ott vagy. De, hogyha fel tudja ezt tartani, hogy nagyon kevés nap van hátra a választásokig, ha tud valahogy szerezni egy pártot magának, ugye erről szólnak mindenféle pletykák, hogy kell valamit találnia, elindul az EP választáson, akkor szerintem nagyban tudja átalakítani.
Van más választása? Tehát egyébként, ha nincs ott az EP választáson, nincsen szavazható alternatívaként fölkínálva a választópolgároknak, akkor a politikai komolyan vehetősége megépíthető még?
Nehezebb lesz. Nagyon magasan van, nagyon magasra helyezte. Nagyon, tehát egy olyan szintre spinnelte fel magát, ahol onnan már tudom, nagyon lehet zuhanni. És emlékszel arra, nem teljesen analógia, de mégis azért Márki-Zay Péter, ugye ő abban hát házalt, vagy nem tudom, most már nem akarok csúnyát mondani rá, hogy akkor majd leleplezi a kormánypárban lévő meleg államtitkárokat, minisztereket, meg képviselőket. Neki van erről felvétele, tudomása, stb. Aztán nem lett semmi. És emlékszel, hogy az micsoda így ilyen hitelességi dolgot csinált nála. Tehát borzasztóan erodálta őt. Tehát, és szerintem ezt ő tudja, tehát a magyar pénz szerintem ezt tudja. Ennél okosabb, ugye egy jogász ember tudja, hogy ez mivel jár az egész játék, nagyon magasra. Tehát ő a saját személyes tétjes nagyon magasan van. És bocs, ezt kértem neked mondani, hogy itt a vétóban is nagyon sokat beszélünk arról, hogy az ellenzék soha nincsen all-in-be. Orbán Viktor mindig all-in-be van, meg az egész Fidesz. Tudják azt, hogy ők vesztenek, akkor hát azért büntetőjogi kérdések is felmerülnek náluk.
Kedden dől el, hogy Magyar Péter all-in-ben van-e?
Nem, szerintem már all-in-ben van. Szerintem all-in-ben van, mert ahogy elkezdte már a családját is ebbe belerakni, ahogy elkezdte ezeket a dolgokat hozni, én azt láttam, hogy ő tényleg all-in-ben van. Egyébként az ellenzéki közösség ennek is tapsol. Ez is tetszik neki,
hogy
végre valaki kiáll, végre valaki meg tudja neki mutatni, hogy mi a helyzet. Ezért van ez a óriási hype körülötte. Jegyzem meg, az is teljesen a magyar ellenzéknek és az egész magyar közéletnek a szürrealitását mutatja, hogy az ember két hónappal ezelőtt még a Fidesznek a holdudvarában volt, még fizetést vett fel. Tehát, hogy azért gondoljuk bele, hogy ez teljesen szürreális, hogy most már egy jó fiú, aki már tékozó fiú hazatért, két hónappal ezelőtt még ment be a fizetésére, nem tudom melyik banknak a felügyelő bizottságába. De, még egyszer, ez nem az ő hibája, ez az ellenzék hibája, meg az ellenzéki politikus hibája, hogy hagyták, hogy ez történhessen, hogy egy ilyen ember így bejöhessen a helyükre, és elfoglalhassa a helyüket.
Ugye a vétós hármas jelszó politikai bátorság, politikai innováció, és mi a harmadik, segíts ki?
Felelősség.
Politikai felelősség. Szóval, ha ezt a hármas jelszót veszük alapul, és egyébként végignézünk a térképen, hogy nagyjából milyen mozgások realizálhatók a következő 80 napban, akkor azok a, hát ilyen zuhanyhíradóban már egyébként lehet hallani ilyen típusú vélekedéseket. Szóval az valószínűleg nem csak zuhanyhíradó, hanem valami fajta politikai logika által megkövetelt irány is lehet majd, hogy Vitézy Dávid, aki szintén a se nem Orbán, se nem Gyurcsány bizonyos értelemben antipolitikai programjával próbál főpolgármester jelöltként minél jobb eredményt elérni, Magyar Péter, aki szintén valami hasonló produktummal próbál érvényesülni, és láthatóan van társadalmi támogatottsága, esetlegesen a Kutyapárt, vagy bárki más szereplő, akinek van pártstruktúrája, van egyébként valami fajta track rekordja abban, hogy már ebben eredményeket ért el. Tehát ez egy politikai skifi, ilyen szempontból béljóslás, hogyha azt feltételezzük, hogy nekik valahol lehet találkozni a következő 80 napban, vagy pedig lehet azt gondolni, hogy igen, azokból az utakból, amit ezek a szereplők kijelöltek a maguk számára, tök simán adódik, sőt, majd, hogy nem, következményszerű, hogy ennek meg kell történnie.
Szerintem valami fog történni, én kivenném ebből az egyenletből a Kutyapártot.
Miért?
Azért, mert Ungár Péter, Vitézy Dávid és Magyar Péter között egy hasonlóság van, hogy mind a hárman a Fideszből jöttek, vannak, vagy családilag benne vannak. A Kutyapárt az nem így van. De az erejük, vagy a lehetőség, hogy mekkora rombolás fognak okozni ezen a térfélen, annak az, nem látjuk ennek a kimenetét. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki választó egyébként igazából örülhet. Mert valami változás lesz. Mert abból az apátiából, ami a minden négy évente kétharmad lesz, és ugye az emberek mennek tovább minden négy évente különböző pozíciókba, ez talán megadozhat a választások után. Egyszerűen azért, mert egy csomó párt el fog tűnni. Az, hogyha és az, ami Budapest, az egy érdekes kérdés. Ha Karácsony Gergelynek a matek az ő oldalán áll, ha ő politikusként viselkedett volna a 4,5 évben, és politikai vezető lett volna a 4,5 évben keresztül, akkor az ellenzéknek a többsége megvan Budapesten, csak el kell őt vinni szavazni. De, ami nekem a nagy problémája, hogy ugyan a matek az ő oldalán áll, de az elhivatottság, az elszántság az ellenzéki szavazókban vele kapcsolatban, az nem olyan erős. Na most Magyar Péterrel szemben viszont óriási. És hogyha Magyar Péter azt mondja az övének, hogy na, enyéim, ott van a Vitézi Dávid, és rá kell szavazni, mert ő ugyanolyan tékozdó fiú volt, mint én, és ugyanúgy végigment a 30 centis damaszkuszi úton, akkor légy szíves, akkor ő támogassátok, és akkor minden más lesz.
Hadd kérdezek valami más, bocs. A damaszkuszi útról. Péter esetében már tapasztaltuk azt, hogy a Facebook lájkok nem tudnak egyértelműen szavazattá változni, hogyha már megint egy ilyen, nem tudom én, biblikus fordulattal akarunk élni, tehát hogy hiába hint rá a jelölt, attól a lájk nem lesz majd automatikusan szavazat. Szépen. Ugye Jakab Péter nem tudta igazából az előválasztáson ezt az online népszerűséget konkrétan bármire is vált, megalázó szerepléssel tudott igazából zárni azon a megmérettetésen. Miért gondoljuk, hogy Magyar Péter esetében bármi más is történne? Rendben, kiment 25-30-50 ezer, nem tudom megmondani, hogy pontosan hány ember a tüntetésére naponta posztol, és több tízezeren lájkolják ezeket a posztokat. De miből gondoljuk, hogy ez bármi másra elég, mint arra, hogy egy tisztes harmadik, negyedik, ötödik, nem tudom, hanyadik helyezésre a választásokon?
Szerintem erre hajt. Tehát nem fog győzni a EP választásokon. Ha neki lesz egy 10% az egyvás, akkor az alapvetőleg meg fogja változtatni a magyar pártstruktúrát.
Miért?
Hát azért, mert másokban nem lesznek 10%-on, hanem nem ő lesz 10%-on.
Hogy átveszi mondjuk adott esetben Momentum helyét, továbbra is ott lesz a DK, relatív többséggel, lehet, hogy a Momentumnak lecsökken két mandátumról, egy mandátumra az RP képviselőjének a száma.
Bocsánat, nem. Szóval a Momentumra, ha az összebogyóban nem a véscsengő, hanem inkább a temetési harang szól. Mert a választói kb. Ugyanaz. Tehát, hogy azért a Momentum, hogy mondjam, nem venné tatóstályát Brüsszelbe, az ő helyükbe, ha Magyar Péter pártot alapít tényleg. És az egy nagyon nagy változás lenne.
De rendben van, akkor csak annyi történik igazából, az ellenzéki térfelén kicserélik a Momentum egy Magyar Péter pártra. Mitől fognak megváltozni a viszonyrendszerek? Mitől fog megváltozni az ellenzéki
stúdás? Na, hát ez a kérdés, hogy vajon a másnap rájönnek arra, hogy a politikai felelősség alapján mit kéne tenni, hogy vajon jó-e az, hogy kialakul egy olyan párt, vagy egy a Magyar Péter körül, ami ugye ezt a közepet elfoglalja, mit lehet ebben kapcsolatban tenni, illetve elég ez a közép arra, hogy az Orbán rendszert mondjuk választásokon le lehessen győzni, mert szerintem nem. Tehát ugye a Magyar Péter interjú, amit neked adott a második interjúja, amiben kicsit jobban többet beszélt, hogy mit szeretne, hogy valami olyasmit beszélt, hogy akkor egy háromosztatú politikai tél lesz Magyarországon. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát akkor Magyar Péter vagy nem ismeri a választási törvényt, vagy nem akarja ismerni. Nem így lehet legyőzni a Fideszt. A Fideszt egy nagy tömbbel lehet legyőzni egy másik nagy tömbbel szembe. Koalíciós...
Magyar Péter ezt tagadja, hogy pont a harmadik utas politikát mondja, hát, hogy neki kéne ilyen erőként megjelennie hát, okay, majd, és aztán koalíciót kötni egyik vagy másik erővel, de az nem vezetése sem Gyurcsány Ferenc, sem Orbán.
Lehet tagadni, de ugye a matematika meg a törvények, tehát most érted, szóval nem ő fogja megváltoztatni őket. A jelenlegi választási törvény alapján ez nem működik. Ez a szomorú helyzet. És vajon az nem, és ha majd eljön ez a pillanat, ugye még mindig csak egy hipotetikus dolgokról beszélünk, hogy még pártja sincsen Magyar Péternek, de az biztos, akkor még egyszer visszatérve, hogy az ellenzéki választónak lesz legalább valamilyen reménye, hogy valami meg fog változni. Hogy ez közelebb visze az Orbán rendszer lebontásához, azt nem tudom, de én azt gondolom, és ebben szerintem van egy kis különbség Márki-Zay Péter és a Magyar Péter között, hogy a Magyar Péternek, és még egyszer mondom, abból, hogy ő honnan jön, meg hogyan néz ki, meg hogyan beszél, van egy olyan rétege a Fidesznek, egyébként szintén urbánus rétege, akinek van egy 2006-os ilyen aha élménye, és egy ilyen mitológiai élménye, és akkor ment a Fidesz mellé, hogy a Magyar Péterre ők is rezonálnak. Hogy most kell mondanom, szerintem 80-20, tehát 80-at visz az ellenzéktől, 20-at visz a Fidesztől, de 20-at visz a Fidesztől. És, Orbán, és hogy az egy érdekes szituáció, ilyen még nem volt, hogy valaki vissza Fidesztől ezen az oldalon, hogy hogyan, mit fog erre lépni Orbán Viktor. Elfogja, ha van ilyen felvétel, azért ez tényleg más szituációt fog eredményezni, arra mit fog lépni. És bocs, még egy, muszáj ezt mondanom, tehát hogy amikor a Novák Katalin lemondott, akkor azt találta ki Orbán Viktor, helyesen, gyorsan lezárjuk az ügyet, keresünk valakit, akit a helyére tudunk ültetni, aztán megyünk a fenébe. És olyan embert talált, akinek sikerült két napon belül a saját családjáról is össze-vissza beszélnie. Tehát olyan szinten nem voltak felkészülve a Fideszbe sem, hogy ennek az embernek az állításait átnézik, hogy igen, az apám mi is volt, hogy egy zsidómentő, valaki, aki aztán a kommunizmusokat állította lehet. Ja nem, hanem 44-ben még kért bútorokat az elhúzott vagyomból.
A lakást
is. A nagybátyám egy híres magyar politikus, nem, igazából nem. Szóval ennyire gond van, hogy még azt se tudták, azt se vették azt a fáradtságot, hogy valakit leellenőrizzenek. Szóval annyira szerette volna lezárni ezt az egész kérdést.
Azon ráfordulunk a nézői kérdések, mert szuper nézői kérdések érkeztek be, de egy záró kérdés hozzád. Az elmúlt 50 napban nagyon sok minden történt. Nyilván alapvetően egy ilyen időszak, amikor alapvetően nagyon sok váratlan dolog történik meg, adott esetben újra lehet gondolni a saját korábbi fölfogásunkat a politikáról, vagy arról, hogy magyar rendszert hogyan ítéljük meg, hogyan látjuk az ellenzéki pártokat. Szóval mi volt a legjobb meglepetés a számodra? Volt-e bármi olyan helyzet, amiről azt érezted, hogy ez a te, nem is azt mondom, hogy meggyőződésedet, de legalábbis a politikáról alkotott gondolataidat újragondolásra késztett, adott esetben fedeztél föl bármi olyasmit, amire azt gondolod, hogy korábban nem gondoltad volna, most pedig érdekesnek találod, és szívesen megosztanád a nézőkkel.
Van egy pszichológiai része, ami nagyon érdekes, hogy azok az emberek, amit mondtam, akik magukat különnek gondolják, mint a Fidesz törzszavazói, pontosan ugyanolyanok igazából az ellenzéki oldalon.
Ugyanúgy, azért ezt nem mondd, hogy ezt nem gondoltad előtte elállni.
Hát az, hogy valaki, azok az emberek, akik a tized ilyen dolgokért más embert keresztre feszítenek, tényleg a Facebookon és elássák, most pedig ők lájkolják a legjobban ezeket a bejegyzéseket, azért nekem azért egy meglepetés volt. De te mondom még egyszer, pszichológiailag volt meglepetés, egyébként tudtam, hogy hasonlóak. És az, amit sokszor beszéltünk közösen is, hogy mekkora apátia van, és mennyire akarnak az emberek hinni valakiben, mennyire akarnak hinni, de tényleg hinni nem, tehát nem hogy hinni, mint egy ilyen idolban, az engem is meglepett. Tudtam, hogy van egy ilyen komoly düh az ellenzéki választóban, de egy ilyen komoly, azt nem tudtam, és azt se tudtam, és azt, tehát számítottam arra, hogy egyszer csak lesz egy ilyen berobbanás valakivel, de hogy ez ilyen, egyébként tényleg profin legyen véghez víve, azt engem is meglepett, és azt, hogy mindig tart, az pedig szerintem egy különleges állapot, nem volt ilyen, mondom, az elmúlt 14 éve soha.
Oké, nézői kérdések. Első, mit gondoltok Borkai megválasztása után kapni fog kormány támogatást Győr városa?
Tehát nem tudom, de én azért végignézném azt, hogy ő azért a végén elindul-e vagy nem. Az nekem azért van azért még kétségem. Szóval sokáig lehet visszalépni arról a szavazólapról, és sok olyan üzenetet tud egy ember kapni, hogy jobb, hogy az ember nem tudom, inkább visszamegy az Adriára, mint hogy elinduljon polgármester. Most nem feltétlenül a hajóra, hanem lehet, hogy csak strandolni. Hogy mennyi támogatást nem kapsz, szóval Győr egy nagyon-nagyon gazdag város, elképesztő mennyiségű iparüzési bevételt kap az Audi miatt, nyilván van egy állami támogatása is, de nem az a típusú város, elképesztő rá van szorulva ezekre a támogatásokra így, hogy mi fog történni akkor, hát ezt majd meglátjuk. De szerintem ez egy vicces helyzet lesz.
Azt kimondhatjuk, hogy valószínűleg amíg az Audi van, addig a kormányzattal való jó viszony a Győrvárosának az stratégiai nemzetgazdasági érdeke
lesz. Az Audi mellé terepül teljes iparágak, ugye nem csak az Audi van itt, hanem van itt más is. Ez egy olyan stratégiai pontja a Fidesznek, amiért szerintem sok mindenre hajlandóak.
Második kérdés, mennyire befolyásolja a választásokat a kormánypártiak javára, hogy Nyugat-Magyarországon az emberek többsége inkább elmegy Ausztriába vagy Szlovákiába az ember dolgozni, bevásárolni, nincsen a problémák ellen felszólalni és megoldást találni rá. Tehát jól értem, arra utal a kérdező, hogy mennyire okoz az problémát, hogy képesek megoldani az egzisztenciális problémáikat azzal, hogy átlépik az országhatárt, és ilyen értelemben nem érdekeltek abban, hogy a helyi viszonyokat alakítsák.
Szerintem ez nem így megy. Az ember, amikor hazajön, akkor is látja, hogy milyen problémái vannak. Szóval csak el kell menni egy bármilyen egészségügyi intézménybe, vagy el kell menni bármilyen iskolába, vagy óvodába, az ember látja, hogy akkor mi történik. Persze nyilván lehet menni máshova, egészségügyi intézményben, meg lehet máshol lenni óvodába is, de azért szerintem ez nem így van. Tehát ha mindenki állandóan a pénztárcája alapján szavazna, amit egyébként sokan így is teszik, akkor mindig a Fidesz sokkal jobban nyerne. Van egy olyan átfordulási tényező, amikor valakinek már megvan a saját egzisztenciális biztonsága, de mégis azt gondolja, hogy a gyerekeimnek, az ő gyerekeiknek rossz ez a rendszer, és kell ez ellen tenni.
Harmadik kérdés, melyik az a társadalmi réteg, illetve korcsoport, amelyik szerintetek döntő tényező lehet a választás folyamán?
Hol?
Hát gondolom országosan, de lehet, hogy akkor Győrben, nem tudom, melyikre tudsz válaszolni.
Hát mindegyik csoport nagyon fontos lenne. Szuper lenne látni azt, hogy a 40 éve alattiak nagy számba mennének el szavazni, akik egyébként nem szoktak, és ezt a Fidesz pontosan tudja. Egyébként a Fidesznek a legrosszabb számai a 40, sőt inkább a 30 év alatti társadalmi csoportban van. Lényegében nagyon rossz számai vannak. Hogy ők egyszer valakit, őket megszólítaná, nem biztos, hogy Magyar Péter ez, aki meg tudjuk
ezt. Ugye Bona Gábornak a stratégiája a másik reformkor párttal, hogy kifejezetten a 30 alatti fiatal szavazókra hajt. Ugye most Magyar Péter jelentkezett be ezzel az igényel, és ő állítja azt magáról, hogy igazából nem volt még olyan tüntetés Budapesten, ahol annyi fiatal lett volna, mint amennyien nála föltűntek. Most azt mondom, mi az ő állítása saját magáról, és folyamatosan azzal érvel, hogy a fiatalok számára gyakorlatilag ő az egyetlen alternatíva. Ez szerinted politikai logika alapján egy racionális stratégia erre a korcsoportra lőni?
Persze. Hát ott egy hatalmas nagy csoport.
Nem mondod, hogy nem ennek kell választani?
Hát ugye ez még egyszer ugyanaz a probléma, amit az adás előtt beszéltünk. Ha van ember, aki hozzájuk szól, akire rezonálnak, akiknek hisznek, akikben bíznak, akikért tesznek, akkor elmennek érte szavazni. Bocs, ebben Márki-Zay Péter ezért egy etalon volt. Tehát sok hibát követett el, és utána hát még többet követett el a kampányba. De nem tudom, mennyire emlékeznek a nézők arra. Az előválasztáson őt a 18-25 éves generáció emelte pajzsra.
És nem ez volt egyébként a stratégiai hiba, hogy elhitte azt, hogy ez egy széles társadalmi támogatás, miközben valójában arról volt szó, hogy a YouTube és a Reddit népe összefogott, és piedesztára emelte őt. De azért az nem a magyar társadalom.
Ennél még rosszabb volt, mert ő azt hitte, hogy ezeket emberekkel nem is kell foglalkozni, és másnap dobt őket ki. Hogy ezek az emberek meglettek volna neki utána a következő napokban, és hozzájuk beszélt volna, és nem azt akarta volna, hogy nem tudom, legyen egy hetedik, vagy nyolcadik, vagy tizedik frakciója, akkor megint egy más eredmény lehetett volna a választáson.
Politikai tanácsadó vagy, szerinted racionális kifejezetten erre a korcsoportra lőni ma bárkinek, aki érdemi politikai eredményt akar elérni ebben az országban?
Szeretne megtapadni a politikai paletán, akkor igen.
Oké. Okay. Negyedik kérdés. Ha Magyar Péter most Rogán ellen harcol, akkor mi a stratégia amögött, a kijelentése mögött, hogy kötne koalíciót a Fidesszel?
Na hát ez egy jó kérdés.
Ez egy jó kérdés. És mi a válasz rá, Bálint?
Amikor én nézem a Magyar Pétert, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy ő vajon inkább a Fidesz szeretné vezetni, vagy egy saját pártot szeretne, és szerintem ez még az ő fejébe se dőlt el. Ezt a dodonaimban más mondom. Tehát, hogy hát, vagy az, én mondom még egyszer, az én személyes ízlésem, tehát másképp mondom, tehát amit így, amikor így nézem ezt az egész ügyet, akkor azt gondolom, hogy minden pofon jó helyre megy. Ha a személyes ízlésemet kérdezed, én úgy szeretném, hogy úgy érjen véget az Orbán rendszer, hogy egy választáson, egy dömp, egy komoly felhatalmazással legyőzi az Orbán rendszert. Nem koalícióval, nem ilyen, nem tudom, milyen maszatolással.
Nem úgy, hogy 98-ban Orbán Viktor először kormányra került.
Nem úgy, hanem úgy, ahogy el lehet őket egy választáson zavarni, mert a magyar választási törvény, most a törvény lehetővé is tenne, hogyha egy blokkban indulna, egy nagy blokkban, egy vezetővel, egy programmal, 106 jó jelöltel az ellenzék az Orbán rendszerrel szembe.
Aminek mindenféle egyéb problémák mellett még komoly kulturális és hát személyi kihívásai is akadnak, de ezekben most...
Csak problémái akadnak, igen.
Igen. Na jó, van egy kritikai kérdés is, így szól. Az előválasztás eddig egyszer sem hozott eredményt, Győrben Glázer és Porreis előválasztással sem tudott eredményt elérni. Miért az alternatívát állító civilek és Pintér Bence felelőssége, hogy önmagán túllépve ismét bemenjen az előválasztás eddig sikertelen utcájába?
Bocsánat, még egyszer, nekem semmi bajom nincsen Pintér Bencével, de a konyhában mi történik, azt nem érdekel.
Tehát, amit még egyszer mondtam. Te séf vagy most a politikára lefordítva hát a most, funkciódat.
Hát és nem is mutatom, hogy hogyan főzök.
Az világos, de azért ennél adjunk egy kicsit kiterjesztettebb választ. Tehát, hogy délőtt is fölmerült, tehát alapvetően...
Fogok rá válaszolni. Szóval vannak elvek, meg mindenkinek vannak elvei, hogy akkor én azért nem ülök le a Gyurcsány Ferenccel, mert hogy nem tudom milyen, mert azért nem ülök le a Glázer témával, mert nem tudom milyen, de a végén, a nap végén marad-e a Dézsi, vagy nem marad a Dézsi. És akkor majd másnap mindenki majd ülni fog így egymást nézve, hogy miért ment el ez a választás, mert egyébként tök jól mehetett volna nyerni, akkor majd ezek a moralizáló érvek majd nem fognak semmit sem érni, mert legfeljebb egymást fél tudni majd vigasztalni, hogy nekünk volt igazunk, milyen az erkölcsi győzelem, és aztán abban tele van a padlás.
Akkor bocs, visszatérve ez az analógiához, tehát azok, akik adott esetben akár Gyurcsány Ferenccel szemben azt érzik, hogy őt valamilyen módon az ellenzéki szintérben, nem tudom én, el kellene szigetelni, Győrbe megérkezve, akik azt érzik, hogy az establishment ellenzéki jelölteket el kellene szigetelni, nekik azon kívül, hogy egy előválasztáson ezt előállítják, mint helyzetet, és meggyőzik a többséget, hogy őket támogassák a másokkal szemben, van-e bármilyen más eszközük szerinted?
Hát persze, hogyha ők lennek a legnépszerűbb politikusok ebben a városban. És még dolgoztak volna...
Mondjuk, ezt más nem tudja lemérni, mint van olyan, egy előválasztás.
Van olyan szituáció, amikor az embernek teljesen egyértelmű a vezető szerepe, ugye? Tehát, hogy ez nem az, hogy az ember mindent előválasztáson, meg nem tudom, média, ezért mér meg. hanem valamikor az egész dolog teljesen tiszta, hogy kiveszett egy ellenzéki közösséget, ki a vezetője, akár informális, akár formális vezetője. Jelen pillanatban nincsen se informális, se formális vezetője itt a győri ellenzéknek. Ez a különbség.
És ez összhangban van az országos állapotokkal.
Tökéletesen.
Ruf Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük, hogy itt voltál velünk ma, és szeretnék én egy tapsot a Bálintnak. Köszönöm szépen azoknak, akik eljöttetek ide ma este, és élőben követtetek bennünket, és különösen köszönöm az online közönségnek is, hogy itt voltatok a ma este folyamán. Folytatódik a turné, jövő héten érkezünk Miskolcra, ott is lesz majd vitaműsor, tehát ha szeretnétek részt venni, úgy, ahogy az Győrben is már tapasztalhatták a győriek, úgy a miskolciak is ezt megtapasztalhatják jövő szombaton, akkor gyertek el, a leírásban megtaláltok, hogy pontosan hol és milyen állítással készülünk a miskolciak számára. Illetve ott is lesz majd esti adás, ott egy páros beszélgetéssel készülünk, Szűcs Leventivel, a Bohemian Betyász frontemberével, és Szűcs Tamással, a tanármozgalom egyik vezető alakjával várunk majd benneteket a Műha Művészetek házában. Van még néhány jegy, de igazán kapkodni kell azért, hogy nehogy elvigyék előletek, úgyhogy mindenképpen keressetek rá a leírásban elérhető linken keresztül. Vegyetek egyet, gyertek el, találkozunk Miskolcon. Mondom még egyszer, jövő héten szombaton érkezünk. Illetve, hogy azt az adás elején már elmondtam, zajlik az adó 1% felajánlásoknak a gyűjtése. Idén is van lehetőségetek támogatni a Partizánt, arra kérlek benneteket, hogy minél nagyobb számban tegyetek így, ha még nem rendelkeztél az 1%-odról, akkor mindenképpen add oda nekünk. Illetve ha nem szeretnéd nekünk adni, akkor is csak annyit kérek tőled, hogy mindenképpen ajánld fel, ne hagyd ott a hatalom zsebében, élj azzal, hogy tudsz támogatni legalább ilyen formában egy hazai civil szervezetet. Számos civil szervezet van, aki várja az ilyen támogatásokat, többek között a Partizán is, úgyhogy mindenképpen éljetek ezzel a lehetőséggel. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Győrből, hamarosan találkozunk, addig is ciao.